Portfolio Podcast Lab.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 15-én hétfőn. Mai első témánk a Standard & Poor's pénteki döntését járja körbe, mivel a hitelminősítő negatívra rontotta Magyarország adósságbesorolásának kilátását.
Szerintem, amit most a legtöbbet tudnának tenni, az az, hogy minél alá kéne írni a megállapodást az Európai Bizottsággal, de hát ezt súlykoljuk most már hetek óta, nem nagyon látjuk azt, hogy előre lépnének a felek.
A döntés okairól és következményeiről Beke Károlyt, a Portfólió makroelemzőjét kérdezzük. A műsor második részében Kardos Józseffel, a két év Covid szünet után visszatért Sziget Fesztivál programigazgatójával beszéltünk, a rendezvény szervező vállalat elmúlt két évéről, valamint az idei év kihívásairól. A mai műsorban az interjú egy részletét közöljük, a teljes, közel fél órás beszélgetés szombaton bónusz epizódként kerül majd adásba. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 15-én. Stabil kilátásról negatívra rontotta Magyarország BBB minősítésű adósságbesorolását a Standard & Poor's pénteken, ami egy jövőbeli, esetleges leminősítés lehetőségére utal. A döntés hátterével és jelentőségével kapcsolatban itt van velünk Beke Károly, a Portfolio makroelemzője. Szia Karcsi, üdvözöllek a Checklistben!
Sziasztok!
Kezdjük azzal, hogy az adósságbesorolások mit mondanak el egy országról, miért fontos gazdasági szempontból a nagy hitelminősítők véleménye.
Alapvetően egy ilyen hitelminősítés az azt tükrözi egy ország esetében, hogy mekkora annak a kockázata, hogy akár adott esetben nem tudja törleszteni a lejáró adósságát, tehát csődbe megy gyakorlatilag. Ezek a hitelminősítői besorolások gyakorlatilag D-től AAA-ig terjednek, ugye az AA az a legjobb besorolás, tehát az első rend adósok besorolása, ilyen például az Egyesült Államok, vagy az Európai Unió, vagy Japán adós besorolása, és a leggyengébb a D, az az úgynevezett, nem véletlenül hívják D-nek, az már a default kategória, tehát amikor csődbe megy egy ország, akkor szokták D-re. Tehát gyakorlatilag azzal a hitelminősítő hivatalosan is kimondja, hogy az ő értékrendjük és az ő kategóriájuk szerint ez az ország már csődben van. Hogy mi ennek a jelentősége? Hát a befektetők szemében egy fontos iránymutatás, vagy egy fontos támpont, ugye. A világon van majdnem 200 ország, vagy nagyjából 200 ország, tehát most egy nagy befektetőtől, elsősorban egy intézményi befektetőtől, tehát egy nyugdíjalaptól, vagy egy hedge fundtól nem várhatjuk el azt, hogy mind a 200 országgal abszolút képbe legyen, és kívülről tudja, hogy éppen mennyi Peru államadósága és Magyarország fizetési mérleg hiánya, tehát nekik jelenthet egy ilyen támpontot. Azt fontos kiemelni, hogy ezeken a hitelminősítéseken belül van két nagyon fontos kategória, és ennek a határa az a BBB minusz, illetve a BB plusz besorolás. Az alatt, tehát a BBB minusz alatt úgynevezett nem befektetésre ajánlott országokról beszélünk, ez a más néven bóvli vagy junk kategóriának szokták hívni. Ugye Magyarország volt ebben a kategóriában az elmúlt 10 évben, tehát mondjuk a 10 évvel ezelőtti eurozóna adósságválság során voltunk ebben a bóvli kategóriában, és felette befektetésre ajánlott kategóriáról beszélnek a hitelminősítők, jelenleg ebben a kategóriában van ez a BBB magyar besorolás, tehát továbbra is befektetésre ajánlják a magyar állampapírokat, vagy a magyar piacot a hitelminősítők, nem minősítettek le minket, ennek a besorolásnak a stabil kilátását rontották negatívra, és egyébként még egy esetleges leminősítéssel is benne maradnánk a befektetésre ajánlott kategóriában, tehát ahhoz egy két fokozatú leminősítés kellene, hogy kicsúszunk ebből a kategóriából, és annak lenne igazán komoly jelentősége, gyakorlati jelentősége, hiszen vannak olyan nagy intézményi befektetők, amelyek nem fektethetnek junk kategóriában lévő eszközökbe, tehát ha ne adj Isten két fokozattal leminősítenének minket, akkor ezeknek a befektetőknek ki kéne szállniuk a magyar eszközökből, és valahol máshova átvinni azt a befektetésüket, és ez egy erős negatív tényező lenne a magyar befektetések szempontjából.
Szóval most még csak a kilátásokat rontotta a Standard & Poor's negatívra a pénteki jelentésében. Ezt mivel indokolták ezt a döntést?
Alapvetően nem okozott meglepetést a Standard & Poor's indoklása. Két fontos dolgot emeltek ki Magyarországgal kapcsolatban, illetve két fontos kockázatot. Azt mondják, hogy alapvetően egész Európa egy energiaválsággal néz szembe, vagy egy energiaválság rémével, tehát amiről itt hetek óta, vagy hónapok óta beszélünk, hogy hogy nem tudjuk, hogy lesz-e orosz gáz télen, ha lesz, akkor milyen áron, ki tudják-e azt gazdálkodni, le kell állítani az ipart adott esetben, vagy az ipar egy részét, a nagy energiafelhasználású iparágakat. Ez egy nagyon komoly globális kockázat egész Európa számára, és azt gondolja a Standard & Poor's, hogy ezen kívül van egy nagyon fontos magyar specifikus kockázat, tehát azon kívül, hogy az egész Európában mi vagyunk a leginkább kitettek az orosz gáznak, tehát ez a kockázat is minket érint a leginkább, és ezen túl van egy magyar specifikus kockázat, ez pedig az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodás, amiről hát szintén hónapok óta beszélünk, hogy komoly megnyugtató jelzés lenne a piac számára, hogyha a kormány megegyezne az Európai Bizottsággal, aláírnák végre hivatalosan ezt a megállapodást, elindulnának az uniós források, eloszlana ez a bizonytalanság a rendszerből, hogy lehet, hogy nem kapunk uniós pénzt, akár jövőre sem. És egyébként most a Standard & Poor's is azt mondta, hogy ha jelentősen csökkennek az orosz gázszállítások, és vagy nem lesz megállapodás az Európai Uniós forrásokról, akkor jövőre akár vissza is eshet a magyar gazdaság, tehát a magyar GDP akár zsugorodhat is 2023-ban. Továbbra sem ez az alapforgatókönyvük, tehát alapesetben arra számítanak, hogy valamikor az őszi hónapokban lesz megállapodás Brüsszellel, és 2,3%-os növekedést prognosztizálnak a jövő évre. Ugyanakkor az olvasható ki az elemzésükből, hogy érezhetően nő annak a kockázata, hogy egy esetleges negatív, alternatív forgatókönyv valósuljon meg.
Ha jól értem, akkor nem szükségszerű, hogy a kilátásrontásból leminősítés legyen. Hogy lehet ezt elkerülni? Most mondtál pár példát, milyen lehetőségei vannak egy országnak, hogy ezek a kilátások ne valósuljanak meg így?
Valóban nem automatikusan következik az, hogyha negatív a kilátás, akkor abból leminősítés lesz. A Standard & Poor's most úgy fogalmazott közleményében, hogy legalább 1 a 3-hoz az esélye annak, hogy a következő 2 évben leminősítésre kerül sor Magyarország esetében. Tehát ezt tükrözi a negatív kilátás, hogy jelentősen nőtt annak az esélye, vagy mondjuk úgy, hogy reális veszélye lett annak, hogy leminősítenek minket. Hogy lehetne ezt elkerülni? A probléma az, én azt gondolom, hogy 2 olyan nagyon fontos kockázat van, amire nem biztos, hogy a kormánynak van ráhatása, vagy legalábbis az egyikre valószínűleg nincs. Itt az orosz gázszállításokkal kapcsolatos kérdésre utalok. Tehát, hogy ez egy olyan külső adottság, amivel rövid távon nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát nem tudjuk decemberig kiváltani az orosz földgázt, nem tudjuk meggyőzni Vlagyimir Putyint arról, hogy már pedig küldjön gázt Európának. Tehát ez egy olyan kockázat, amit gyakorlatilag végig kell néznünk, és reménykedni abban, hogy ez pozitív irányba mozdul el. A másik fontos kérdés, ugye, amiről beszéltünk, az uniós források témaköre. Ott pedig én azt gondolom, hogy az a probléma, hogy egyre inkább kezd átpolitizálódni ez a kérdés, és ez szintén nem jó Magyarországnak, illetve a magyar kormánynak. Tehát ez ma már nem egy gazdasági kérdés, hogy lesz-e uniós forrás Magyarországon, vagy nem, hanem elsősorban egy politikai kérdés. És egyébként a hétvégén megjelentek olyan hírek, amik azért jelentősen rontják a megegyezés kilátásait, tehát hogy abszolút nem mondanám pozitívnak most a kilátást ebből a szempontból, hogy biztosan lesz megegyezés. Ugye a hétvégén megjelent egy olyan hír a sajtóban, ami arról szólt, hogy esetleg a magyar bírósági rendszerbe, illetve a bírósági kinevezésekbe lehetett egyfajta politikai beavatkozás, és nem feltétlenül a legalkalmasabb jelölt kapott fontos és magas bírói pozíciót. Ugye van itt egy szakmai értékelés, ami állítólag a másik jelölt mellett szólt volna. Az ilyen híreket azért nem szokta szeretni az Európai Bizottság, tehát emlékszünk rá, Lengyelországgal évekig vitáztak hasonló kérdésekről, hogy a politika mennyire befolyásolja az igazságszolgáltatást. Tehát ez a hír, ha igaz ez a hír, akkor azért, ha nem is azt mondom, hogy jelentősen, de rontja a megállapodás esélyeit, hiszen ez biztos, hogy majd fel fog kerülni arra a listára, amit Brüsszel a magyar kormány elé terjeszt, hogy mi az, mire szükség lenne a megállapodáshoz, oda biztos fel fog majd kerülni ez is, hogy hát azért a bíróságok működésébe való beavatkozás az nem biztos, hogy jó ötlet.
A hazai gazdaságpolitika reagált eddig a döntésre, és egyetlen szükséges ilyenkor valamilyen reakciót adni az ő oldalukról?
Igazából a pénzügyminisztérium reagált egy szűkszavú közleményben, ők a pozitív oldalát próbálták kiemelni, hogy megerősítette a BBB besorolását Magyarországnak a Standard & Poor's, tehát ez egy inkább tárgyilagosnak mondható közlemény volt, illetve azt emelte ki a pénzügyminisztérium, hogy a régiós országok körében nem példanélküli az, hogy negatív kilátást adjon valamelyik hitelminősítő, hiszen van egy általánosan romló globális környezet, és van egy olyan kockázat itt az energiaválságon keresztül, ami minden országot érint, tehát ők próbálták szépíteni a dolgot, de azért elolvasva a hitelminősítőnek a részletes elemzését, az egyáltalán nem mondható pozitívnak, tehát többször visszautaltak arra, hogy látnak magyar specifikus kockázatokat, tehát azon túl, hogy egyébként sokak szerint a világ egy válság felé halad, és itt egy jelentős gazdasági lassulás, vagy akár gazdasági visszaesés, recesszió lesz, ezen túl látnak olyan kockázatokat, amik Magyarországra jellemzőek, ahogy mondtam, az uniós források kiemelték azt, hogy a kormány által kivetett különböző különadók, azok visszafoghatják a működőtőke beáramlást, tehát hogy azért nem mondható optimistának a hitelminősítő által felvázolt kép, hogy kell-e egyáltalán a gazdaságpolitikának erre érdemben reagálnia? Valószínűleg nem, tehát ez nem egy ilyen üzengetés a hitelminősítők és a kormány között, hogy most a hitelminősítő üzen valamit, és akkor a kormány visszaüzen, hogy jó, majd rendbe tesszük. A kormánynak, a gazdaságpolitikának inkább ezekre a kockázatokra kell reagálni, tehát nem konkrétan a hitelminősítői döntésre, hanem azokra a kockázatokra, amik mögött állnak, amik ezt előidézik, például a költségvetés konszolidációjára, tehát ugye azért az idei költségvetésben látszottak komoly kockázatok, ezekre reagált is a kormány a nyár első felében a különadókkal, aztán a rezsicsökkentés részleges felszámolásával, tehát hogy próbálják kezelni ezeket a kockázatokat. Kérdés, hogy lehet-e? Tehát ahogy mondtam, hogy ha egyáltalán nem lesz gáz, akkor ez egy nagyon komoly kockázat egész Európa vagy a magyar gazdaság szempontjából, és azt nem biztos, hogy a kormány önmaga tudja kezelni. Szerintem, amit most a legtöbbet tudnának tenni, az az, hogy minél alá kéne írni a megállapodást az Európai Bizottsággal, de hát ezt súlykoljuk most már hetek óta. Nem nagyon látjuk azt, hogy előre lépnének a felek, tehát persze most egy ilyen nyári szabadságolási szezon van Brüsszelben is valószínűleg, de azért azon túl, hogy a kormány nyilvánosan bejelentette, hogy bizonyos területeken engedményekre hajlandó a megállapodás érdekében. Továbbra sem látjuk azt, hogy mik azok a vitás kérdések, amikben még meg kellene állapodni, ott mennyire állnak távol az álláspontok. Tehát ez a háttérben zajlik ez a tárgyalás. Én azt gondolom, hogy ha nagyjából ilyen októberig nem lesz megállapodás, akkor azért fokozódni fog a nyomás a kormányon annak érdekében, hogy az év végéig hozza tető alá ezt a megállapodást.
Jelenleg milyen besorolásban van Magyarország a többi nagy hitelminősítőnél? Mindenhol a befektetésre javasolt kategória vagyunk?
Igen, de mindhárom hitelminősítőnél ugyanaz a besorolása jelenleg Magyarországnak. Ugye ezt valahol BBB-nek hívják, valahol BAA-nak, de a lényeg ugyanaz, hogy ez ugyanaz a kategória, mint a Standard & Poor's esetében. Ugye júliusban volt a Fitch Ratingsnek egy felülvizsgálata, ők nem nyúltak a kilátáshoz sem, tehát ott maradt a stabil kilátás, illetve szeptember második felé jön majd a Moody's egy felülvizsgálattal, ott is ugyanez a besorolás stabil kilátás mellett, és aztán ezzel le is zárul a 2022-es szezon, majd valamikor decemberben kiderül, hogy jövőre mikor vizsgálhatják felül a magyar besorolást. Várhatóan azért az eddigi tapasztalatok alapján valamikor január-februárban majd megint jönnek vizsgálódni, hiszen általában fél évente szoktak ezek a vizsgálatok megtörténni. Igazából a Moody's szeptemberi felülvizsgálata során az lesz a fő kérdés, hogy ők is stabil kilátáson hagynak minket, vagy esetleg rontják a kilátást, ne adj Isten, leminősítenek. Ez eldöntheti azt, hogy a három nagy hitelminősítőnek a többsége melyik álláspontot képviseli. Tehát inkább a Fitch által hangoztatott, picit inkább optimista, és arra hajazó dolgot, hogy ezt a válságot túl tudjuk élni, és át tudjuk vészelni, vagy inkább az S&P által kiemelt nagyon komoly kockázatokat, amik arra utalnak, hogy akár itt még leminősítés is lehet. Tehát általában a befektetők azt nézik, hogy a három nagy hitelminősítőből a többség milyen álláspontot képvisel. Tehát ha most jönne egy újabb negatív lépés a Moody's-tól, akkor az gyakorlatilag megerősíteni azt, hogy a háromból kettő már a kockázatokat látja inkább Magyarországon.
Bár még csak hétfő délelőtt van, amikor ezt az adást most felvesszük, de hogy reagált a forint a döntésre? A hitelminősítők döntésének van az árfolyamra gyakorolt hatása általában?
Hát általában van, és azt mondhatjuk sajnos, hogy a vártnak megfelelően reagált a forint, tehát most itt néhány óra alatt hétfő délelőtre már 1,5%-ot gyengültünk az euróval szemben, és 398 körül jár a jegyzés. Ugye a múlt héten volt egy komolyabb forint erősödés, a 390-es szintet is megközelítettük, és aztán innen éppen az S&P kilátásrontása miatt indult ismét gyengülésnek a forint. Egyértelmű, hogy ez van a forint gyengülése mögött, tehát a régiós devizák sokkal kisebb mértékben gyengülnek, gyakorlatilag alig mozdulnak. Jelentős alulteljesítés látszik most a forint piacán. Kérdés, hogy ez meddig tart, mennyire árazzák a befektetők azt, hogy esetleg nem lesz uniós megállapodás, meglátjuk a következő napokban.
Köszönjük szépen, az elmúlt percekben Beke Károly, a portfólió makroelemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Most pedig következik Kardos Józseffel, a Sziget programigazgatójával készített interjúnk egy részlete. A teljes beszélgetés szombaton a Portfolio Checklist bónusz epizódjában közöljük majd. Az interjút Forrás Dávid, a Portfolio Podcast Lab munkatársa rögzítette augusztus 14-én a Sziget Fesztiválon.
Korábbi interjúban te is, Kádár Tamás is beszéltetek arról, hogy az egész szervezetet újra kellett építeni, nyilván a bevétel kiesések miatt ugye sok embert el kellett bocsájtani, és azt hangsúlyoztatok, hogy nem kaptatok állami támogatást. Kértetek-e, és mi volt az indoklás, hogy miért nem kaptok?
Kértünk, nem magunknak kértünk, a Tamás nagyon sokat lobbizott azért, hogy egyáltalán a zeneipar, tehát hogy nem csak minket, a fesztivált, magát a Szigetet érintette, ez nagyon komolyan, hanem tulajdonképpen az egész zeneipar megszenvedte a járványt, és komoly lobby indult be annak érdekében, hogy a zenészeket és a zeneiparban dolgozó háttérmunkásokat, tehát a technikai stábot kiszolgáló személyzetet is valamilyen módon támogassák a járvány miatt kieső bevételeik miatt, és részben azért sikerült valamit elérni, tehát voltak azért minimális próbálkozások, meg különböző lehetőségek a zenészeknek, hogy támogatáshoz jussanak, de azért ez nagyon kicsi volt, nem volt elegendő, és egyes kisebb fesztiválok is kaptak támogatást, csak az a baj, hogy a Sziget az semmiben nem fér bele, tehát ez egy önálló kategória, tehát hogy nincs még egy ekkora fesztivál, vagy egy ekkora költségvetésű intézmény a fesztiválok között, ami támogatásra szorult volna, és azért valahogy a Sziget mindig kimaradt ezekből. Tehát semmiben nem fértünk bele. Tehát amíg kiírtak pályázatot vagy lehetőséget, a Sziget egyikre se tudott pályázni. Tehát minket csak úgy lehetett volna támogatni, hogyha erre van politikai akarat és szándék, ez nem volt meg. Mi ezt nagyon nehezen éltük meg anyagilag természetesen, de ugyanakkor megmondom őszintén, hogy nagyon nem is lobbiztunk a saját magunkért, mi inkább az egész music industry megsegítésért lobbiztunk.
Hogy vizsgázik az új csapat? Ugye azt jeleztétek, hogy újra kellett építeni az egész Sziget csapatot, akivel dolgoztok. Miben más ezt a fesztivált most irányítani, mint ugye korábbiakban egy jobban összeszopott brigád volt az, aki a szervezésért felállt?
Egyrészt nagyon sajnálom, hogy elment nagyon sok jó régi kollega. Nyilván hiányoznak a rendszerből, és nagyon sok minden, ami már így rutinszerűen működött, azt most újra kellett pozícionálni, újra kellett tanítani nagyon sok embernek. Ugyanakkor ennek az előnye is megvan, hogy egy csomó mindent újra tudunk átgondolni, tehát új ötletek, új impulzusok tudnak bejönni a szervezésbe, amire mi esetleg nem is gondoltunk volna, de az új kollégák behozzák ezeket az újításokat, tehát hogy ebből a szempontból azért vérfrissítés vagy csere az nem olyan rossz, de nyilván itt a helyszínen derült ki, vagy a fesztivál alatt derült ki sok emberről, hogy mennyire bevált, és hát nyilván van egy pár kollega, akiről megkiderült, hogy mondjuk nem biztos, hogy ez az ő területe, ahol neki hosszú távon el kell tudnia helyezkedni. Ez mindig benne van a pakliban. Van ilyen is, olyan is. Én azt mondom, hogy egyébként a 80%-ban nagyon jól beváltak a kollégák, tehát hogy sikeresen tudtuk ezt az akadályt venni.
Ugye most vasárnap rögzítjük ezt az interjút, még hátra van másfél nap az idei fesztiválból, tehát nehéz ilyen makro megállapításokat tenni, de szerinted minek köszönhető az, hogy a Szigetből egy ilyen nemzetközi megabend lett? Tehát, hogyha itt körbesétálok, akkor már csak a szponzorokból is. Nem látsz másik olyan rendezvényt, vagy bármit Magyarországon, ahol ilyen típusú jelenléte lenne ezeknek, akár csak ezeknek a márkáknak, de az is, amit te említetted, hogy a 10,000-ével jönnek a külföldiek, tehát hogy van-e a Sziget sztorinak valami olyan tanulsága, ami más magyar cégek is felhasználhatnak, hogy lett ebből egy ilyen nemzetközi sikersztori?
Hát ezt nem tudom, nem nekem kéne, vagy nem engem kéne erről megkérdeznem, nyilván az alapítókat, akik már sajnos nincsenek velünk, tehát hogy azért szerintem ez elsősorban az ő kitartásuknak és állathatosságuknak köszönhető, hogy ez idáig eljutott. Mindenképpen kell a kitartás, mindenképpen kell a hosszú távú gondolkodásra való képesség, tehát hogy nem arról szól egy fesztivál, hogy egy év alatt, két év alatt befut és meggazdagodunk, és iszonyatos nyereséges lesz. A Sziget ugye 5-6 éven keresztül veszteséget termelt, tehát hogy ha ők nem hittek volna az alapítók abban, hogy veszteségesen is érdemes életben tartani, mert ez előbb-utóbb át majd fordul nyereségesbe, akkor nem tartanánk most itt, ahol vagyunk. Tehát így tudott a fesztivál valahogy kinőni ebből, és aztán tényleg utána volt egy olyan pont, ez talán akkor, amikor a Pepsi szállt be ugye névadó szponzorként abban az évben, volt egy nagyobb tőkebevonás, támogatás, és akkor tudtunk nagyobb neveket is elhozni, David Bowie-tól kezdve Prince-en át, nagyon sok fellépő, világhírű sztár volt itt jelen a Szigeten, tehát hogy akkor lépett meg egy olyan szintet a Sziget, hogy nemzetközileg is egyre inkább elfogadott és ismert fesztivállá tudott válni. De ez a mai napig is ugye ez azért egyrészt kellett ez, meg kell az is, hogy folyamatosan tartsuk a színvonalat, folyamatosan tartsuk azt a minőséget, amit elvárnak tőlünk, és amit megszokott a közönségünk, mind programban, mind kiszolgálásban, mind infrastruktúrában, és ez azért egy folyamatos munkát, kitartást és odafigyelést kíván meg. Most így röviden ennyit tudok mondani, tudom, hogy ezek mind közhelyszerű dolgok, de azt gondolom, hogy a Sziget inkább az egyediségével tudott ilyen brandé válni, tehát azzal, amit már említettem, hogy nincs még egy ilyen fesztivál, ami ilyen olvasztó tégelyé válna, hogy kulturális olvasztó tégelyé, hogy mindenhonnan jönnek, nem csak a fellépők, hanem a látogatók is, ami egy gyönyörű város szinte közepén található, tömegközlekedéssel nagyon könnyen megközelíthető, ideális hely ez a Sziget, ami gyönyörű környezetben lehet fesztivált megrendezni, illetve lakni is a kempingezőknek. Tehát nagyon sok előnye van a fesztiválnak, amit más nagy fesztiválok nem tudnak a magukénak.
Teljesen amerikai kézbe került a Sziget. Itt ezt hogy képzeljük el a Providence-el való együttműködésre, nem tudom, hetente, havonta, vagy nem tudom, évente van valami meeting, amikor beszéltek. Tudom, mennyire aktív ez az együttműködés, ugye a hallgatóink közül biztos sokan dolgoznak külföldi multiknál, Magyarországon. Tehát hogy képzeljük, hogy itt van egy ilyen folyamatos eszmecsere velük, vagy ez egy nagyon erős ilyen legitimációt kaptok?
Van egy nagyon erős legitimáció mindenképpen, de van ugyanakkor egy folyamatos kontroll is. Ők elsősorban a költségvetési szempontból kontrollálnak mindent, tehát egy eléggé hosszú folyamat, amíg elfogadtatjuk velük a jövő évi költségvetést, és utána amentén kell nekünk dolgozni, tehát nem léphetjük túl ezeket a keretszámokat. Ők ebben a legszigorúbbak, illetve még amiben nagyon aktívan részt vesznek, az a kommunikációs része a fesztiválnak, tehát hogy azt is szeretnék valamilyen módon kontrollálni, hogy mit ad. Üzenünk és mit mondunk magunkról mondjuk Európa szerte, tehát hogy a Szigetet hogyan hirdetjük. Ebbe próbálnak segíteni minket, de a program részében, amit én csinálok, abban teljes szabad kezünk van. Tehát, hogy azon belül, hogy megkapom a jóváhagyást a jövő évi költségvetésre, hogy programokra mennyit költetek, azon belül az én szuverén döntésem és a mi szuverén döntésünk az, hogy mennyit költünk az egyes adott programokra, programhelyszínekre, hogy kiket hívunk meg, hogy milyen fellépőkkel tárgyalunk, tehát ez már abszolút a mi döntésünk, és ebbe ők nem szólnak bele.
Kardos Józseffel készített teljes interjú, tehát szombaton a Portfolio Checklist bónuszadásában közöljük. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz kedden 5 órakor jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!